Kedves hallgatóink, az imádkozásban is engedjük előre Istent, vallja dr. Gál Sándor, a Nyírségi Református Egyházmegye esperese. Szerinte fontos, hogy legyen meg a nulladik típusú gondolat, ami azt jelenti, hogy honnan tudhatnám én, hogy mi a jó nekem, a családomnak, az egyházamnak, mint ahogyan a mi atyánkban is szerepel, legyen meg a te akaratod. És légy szíves, közöld velem, hogy mi a te akaratod. Folytatjuk egy korábbi beszélgetésünket, amikor is a személyes ima életről kérdeztük az esperest. A riporter Gál Tamás.
Korábbi beszélgetésünket úgy kezdtük, hogy mikor tapasztalta meg esperes úr az ima erejét, de akkor én most nem finomkodok, hanem felteszem azt a kérdést, hogy magát a csodát, tehát hogy imádkozott, és Isten csodát tett. Van-e ilyen az életében?
Hát a csoda alatt azt értjük, hogy valami természetfeletti dolog történik?
Talán, vagy egy olyan gyógyulás, amely az orvosok szerint lehetetlen.
Mivel gyülekezeti lelkész vagyok, a gyülekezetben volt több ilyen megtapasztalás. Nekem nem volt ilyen élethelyzetem önmagamban, de a rám bízott nyájban igenis voltak olyan megtapasztalások. Még ráadásul orvos testvérünk tett bizonyságot nem régen itt a gyülekezetben arról, hogy a családjában orvossal való szakmaiságában meg kinyilvánította az, hogy itt egy emberfeletti dolog következett be. Igen, vannak ilyen történetek, ilyen valóságos történetek a szolgálatomban, az életemben. Én nem csak ezeket tartom ima meghallgatásnak, hanem az, hogy hát nyilván amikor az ember fiatalabb és társat keres, akkor vagy szeretne társat, most ezt sokféleképpen lehet megközelíteni, az, hogy Isten nekem adott egy olyan házastársat, aki az. Egyszerűen
egy csoda.
Hát bocsánat, látva mai világban azt az összevisszaságot meg bonyodalmakat, amelyek az emberi házassági kapcsolatokban vannak, azt egyszerűen szoktuk is mondani egymásnak, hogy nem térünk magunkhoz, hogy miért működünk milyen jól, vagy minek köszönhetjük ezt. Aztán a gyerekeinknek az élete, az értük való imádság, tehát ahogyan ők megszülettek, én ezt már máskor is elmondtam, hogy én nagyon-nagyon régóta, kisgyerekkoruk óta imádkozom azért, hogy adjon Isten nekik társat. Mert hát ez egy kézbonyodalom, akik szülők vagyunk, hogy van egy kisfiunk, egy kislányunk, vagy több is, és akkor arra nem gondolunk, hogy 20x év múlva, vagy 10x év múlva ez a gyerek, aki most abszolút az én felhatóságom alatt van, önálló lesz, és hogy neki lesz egy társa, egy férje, vagy egy felesége. És hol van ez a gyerek? Ez a másik gyerek, hol van a párja? Valahol már van, nagy valószínűség szerint, ha csak nem nagy korkülönbség van, de nyilván nem ez az általános. És én régóta imádkozom azért gyerekkoruk óta, hogy valaki neveli a fiamnak a feleségét, valaki neveli a fiamnak, vagy a lányomnak a férjét. Halvány elképzelésem sincs, hogy az ország melyik sarkában történik ez, milyen vallású emberek ezek, Isten hívő emberek, mi a foglalkozásuk, mennyire szocializáltak a általunk megszokott környezetben. És ez nekem mindig békességet ad, arra nézve, hogy akire rátalálnak, vagy akit Isten eléjük adott, akkor én azt ne szobamérlegen mérjem, hogy na ez lesz az, meg az én elvárásaimnak megfelel, hanem én rábíztam Istenre ezt a kérdést, és hogyha én valamit nem úgy látnék, akkor is nem vagyok hajlandó ebbe belebonyolódni, hanem elfogadom. Tehát abszolút elfogadóak igyekszünk lenni a gyermekeink házastársa is mögötte levő család. A tekintetében ez nem azt jelenti, hogy mindent megváltoztatnánk, vagy bármit is, hogy sok mindent megváltoztatnánk. Ez az elfogadás, ez nyerő dolog, és ez hat rájuk is, azt gondolom, a kapcsolatukra, úgyhogy ez egy ilyen megtapasztalás. Tehát a társ kérdés, aztán a gyerekeinknek az élete, hogy a hivatásukat megtalálják. Hát mennyi gyötrelem egy kamaszban, hogy apa, hova menjek, mit csinál. Kevés az a gyerek, aki nyíl egyenes tudja, hogy már pedig ez lesz, hogy terelgeti az ember, vagy azt mondjuk, hogy ne izgulj, majd kialakul, és annyira nagyszerű, hogy mind az öt megtalálta az ötféle hivatását, és szeretik végezni azt, amit bent dolgoznak.
Mindez pedig akkor a sok ima is köszönhető.
Istennek köszönhető, az ő igazgatásának, az imádság inkább ráhangolódás az ő akaratára, én inkább azt mondanám, tehát nem az én kedves sok imádságomért, én változok az imádság során, nem feltétlenül Isten változtat, hanem én hangolódok rá. Ez így a normális, ahogy az előző beszélgetésünkben mondtuk, hogy a gyerek ráhangolódik a felnőttek világára, nem a felnőtt lesz infantilis gyerekké. Hát mostanában látunk ilyen példákat, hogy annyira gügyögnek a szülők, hogy gyermeteggé válnak, és úgyis maradnak sok esetben. Tehát nekünk kell a mindenható árnyékába vagy világosságába kerülni, és az, amikor látom, hogy ez lehet az ő útja, akarata, akkor azt szívesen elfogadom.
Annyi mindenért, mindenkiért lehet imádkozni, hát különösképpen azoknak, akik a lelkészi pályán szolgálnak. Hogyan szokott imádkozni Esperes úr, illetve hány alkalommal? Ezt lehet mérni? Számolta már?
Nem szoktam számolni. Azt egy mondanám, nap. Hogy úton útfélen. Ez nem komolytalanítja el a dolgát az életünknek. A reggel, amikor felébredek, akkor igyekszem ő hozzáfordulni a legelső gondolataimmal, és mielőtt elalszok, akkor is azt mondom, hogy odafordítom a gondolataimat felé. Nyilván reggel, többnyire reggel igyekszem egy csendes lehetőséget teremteni, amiben imádkozom, Bibliát olvasok, vagy egy áhítatos könyvnek a vezetésével csendesedek el, meg napközben is. Szószékre menetelkor az nekem mindig egy akkora egyrészt méltóság, másfelől egy nagy felelősségérzet, hogy na most én itt állok, és azt mondom, hogy hirdetem nektek Isten üzenetét, hogy szeretem ott, abban a néhány másodpercben átadni a szót, kiszolgáltatni magam Istennek, és azt mondani, hogy én itt elkészültem, itt van minden, de hát annyi minden zavaró tényező lehet bennem, belőlem, a hallgatókban, közöttünk olyan fajta rezonanciák, hogy én átadnám neked az uralmat, de közben én beszélek, mert hát nyilván ez a dolgom, hogy az én beszédem által érkezzen el egy üzenet. Nekem ezek meghatározó pillanatok, imádságok, nem ilyen papi liturgikus elemek, hogy na most meghajtjuk a fejünket, és akkor na most biztos imádkozik, és közben meg nem. Tehát sok-sok élethelyzetben napközben is előjönnek.
Gondolom egy-egy megbeszélés előtt is, a megbeszéléseket is mindig imával
igen, hát többnyire ez egy nagyon szép dolog az egyházi rendben, hogy a tanácskozásokat mindig bibliaolvasással, imádsággal kezdjük, vagy egy-egy lelki gondozói beszélgetést azzal kezdjük, hogy azzal fejezzük be. Tehát igazán nem tudom számolni, nem is szoktam. Inkább azt mondom, hogy ezek ilyen biztos lépéspontok egy-egy napon. Valamikor sok apróban, amikor több nagyobb, vagy kevesebb nagyobb imádkozási lehetőség van. Tehát az nagyszerű, hogy bárhol vonalban vagyunk.
Mert a muzulmánoknak, illetve a zsidóknak vannak, ha jól tudom, ilyen fix imádkozási időpontjai egy napon belül.
Igen.
És ők ezekhez a szokásokhoz nagyon ragaszkodnak. Nálunk ilyen nincs. Esperes úr kialakított ilyet, vagy nem alakított ki a saját életében?
Hát órapontossággal nem, mert a napi rend, van egy napi rendje mindenkinek, de alapvetően ezek változnak, főleg egy lelkésznek a napi rendjében mindig beleszól valaki, vagy nem mindig, de sok esetben. Tehát a reggeli, esti első gondolatok, meg a kialakított elcsendesedés az nagyon fontos, de ha nem 7 órakor van, hanem 8:45-kor, vagy 10 órakor, mert szabadságon vagyunk, és többet pihenünk, akkor van. Tehát a nap kezdete igazán ez, vagy a bázis, amiről elindulok, akkor az most mindegy, hogy hány órakor van, azt gondolom. Az említett vallásokban ezek nyilván fontosak, és megalkuvásmentesen gyakorolják. Van ebben valami jó egyébként, tehát nem a vallás tartalmát szeretném importálni a magunkéba, hanem inkább azt mondani, hogy ez egy fegyelmezettséget ad, életkeretet ad. Hát ez azért nem lenne ártalmas a keresztényeknél sem, hogy családokban egyértelművé válik, hogy ez zajlik.
Ahogy hallgattam Esperes urat, és hát szerintem azért a gyülekezeti tagok, meg nem csak a gyülekezeti tagok, az tapasztalják, hogy Esperes úr személye hat. Akkor, amikor imádkozunk, akkor, és ön imádkozik, azért az hat. Önre ki hat? Van-e olyan, akinek mondjuk az ima élete tud hatni, vagy az imádkozása, tehát, hogy Esperes úr kitől tud feltöltekezni akár e tekintetben is?
Erre ugyanazt mondom, amit a beszélgetés kezdett, hogy úton útfélen előfordul. Igazából véve nem szeretnék megnevezni senkit. Nyilván vannak a környezetemben stabil imádkozó emberek, akiknek...
Vannak mentorok esetleg?
Hát nincs, úgy nincs mentorom, megnevezett személy, akivel meghatározott időközönként feltétlenül. A feleségemmel elég komoly kapcsolatban vagyunk ilyen tekintetben is, tehát nem, ezek nem tabu témák, amikről imádkozunk, amiért imádkoztunk. Ahogy említett Tamás, mivel sok emberrel van kapcsolatom egy-egy ima közösségben, egy férfi körben, vagy gyerekek közötti szolgálatban, néha az megolvasztja a jeget bennünk, vagy lehűti a forróságot, ahogy egy gyermek tud imádkozni, amilyen tűpontossággal előhoznak kérdéseket. Éppen most az ötnapos klub van a gyülekezetünkben, amikor beszélgetünk, és tegnap az imádkozás ügyével is foglalkoztak a mélyvíz napirendi pontnál, és az egyik hitoktató számolt be meghatódottan könnyes szemmel, hogy a legálkovitább, leghuncutabb, legtiltakozóbb srác imádkozott úgy, hogy egyszerűen megfagyott a levegő számára, annyira megütötte az az őszinteség. Aztán a következő pillanatban, vagy a másik csoportban azt mondja, megvan az imakör, az imádkozik, aki akar, tehát ez nem előny, meg érdem. És akkor, amikor megvan az imakör, akkor azt mondja az egyik gyerek, hogy nem csinálhat még egy kört. Szóval ezek azok a megtapasztalások, amelyek hatnak rám, végtelenül komolyan hatnak. Az őszinte imádság az hat. Igen, az bárhol, bárkinek a részéről, még az ellenemre való gondolkodók részéről is, hogyha a lélek engedi ezt érteni, akkor az hat rám. Én szeretek együtt imádkozni másokkal, úgyhogy ő imádkozik, és én is áment mondok rá. Igen, vannak ilyen élményeim.
Az egyik beszélgetésünkben könyveket is ajánlott Esperes úr, és ez hát persze azért vetődik fel, hogyha esetleg egy síkú lenne az ima életünk, egy síkúvá válna, akkor ezt tudjon segíteni, inspirálni. Ön azért tapasztalta ezt saját magán, hogy egy síkúvá vált?
Hát mondhatjuk azt, hogy esikú, de az ember elfáradhat, az ember agy elfárad, az emberi lélek válhat ilyen egyoldalúvá, amikor egy ügyben vagyunk, és akkor csak azt hagyjuk, szeretnénk, ha meg lenne, és mindenképpen az legyen, és akkor már csak azt forgatjuk magunkban. Ebben nagyon sokat segítenek azok az imádságos könyvek, amelyek nyilván többek döntése alapján nyomtatásban is megjelentek, és lehet ezeket használni. Sokszor nem is nagyon kell beleolvasni minden esetben, hanem a tartalomjegyzék az nagyon eligazít, hogy oppát, konfirmandus gyermek imádsága, vagy házasság előtti fiatal imádsága, vagy hálódás gyermek születéskor. Tehát ahogy a régieknek az életét szépen átszőtte a nem rohanó világban, hogy minden egyes életeseménynél voltak akár megtanult, vagy olvasható könyvből imádkozható imádságok. Ez a tény maga engem sokszor rászabadít arra, hogy olyan témák, ügyek kerüljenek a szemem elé, amik egyébként elsikadnának. Tehát igen, az esőkérdés, és ahogyan a korábbi beszélgetésünkben említettük, vagy egy-egy természeti katasztrófa helyzet, vagy éppen az áldás, amikor azt látjuk, hogy szépen termett a föld, vagy jól ment valakinek a gazdasága, tehát ezek mind olyan ügyek, amik meghordozni, tehát a gyermekre vágyó, váró párok, a párra váró fiatalok, az egyedül maradt középkorúak, akiknek az életük úgy tört meg, akár egy gyászeset, akár egy házassági törés miatt, ők számomra mindig komoly ima témát jelentenek, tehát komoly listán van erre nézve, hogy a betegek, akiket látom, hogy nem csak a saját betegségük, hanem az egész környezetére, családjára nézve kihívás jelent azokat hordozni. Jó felvenni ezeket a terheket. Én azt gondolom, amikor Jézus arra tanít, hogy az én igám könnyű és az én terhem gyönyörűséges, akkor ez is benne van, hogy nem kell ezektől megijedni, elzárkózni. Nem szeretünk tudomást venni a más bajáról, mert hát az ő baja.
Nehogy a mi bajunk is legyen, ugye?
Igen. Tegnap este ezt elmondom, már akkor nem tudom, mikor kerül adásba. Az autót kellett átvinnem a ötnapos klub miatt egy másik udvarra, és este 10 órakor jutott eszembe, hogy ennek reggelre rendbe kell lenni, és az a biztos, hogy meglegyen, és kimentem, kinyitottam a kaput, és ott jött a zebrán egy ember mankóval, az egyik lábán cipő, a másikon meg egy nagy dagadt láb, mezít láb, és akkor hát nem tudtam elmenni mellette, megkérdeztem, hogy hova megy, és mondta, hogy a vasútállomásra. ilyen 8-10 centis lépésekkel, az egy nagy kihívás. Kiderült, hogy balesete volt, a gipszet levették a lábáról, nincs cipő a lábán, rendkívül éhes. Nyilván beültettem az autóba, elvittem a vasútállomásra.
Hát azért nem nyilván, sokaknak szerintem.
Hát ez a minimum, és mondta, hogy nagyon éhes, hazajöttem, akkor itt a feleségem gyorsan készített ennivalót a számára, egy üveg vizet. Az egyik olyan lábbelit, amit oda tudtam adni, és tudtam, hogy a jó a lábára, táskába tettem, és ma is eszembe jutott ez a dolog. Nem magam jutottam eszembe, hogy én most milyen nagyot cselekedtem, hát hol van ez ahhoz, amit Isten nekem naponta ad. Csak hogy belém hasított ma többször is, hogy vajon hol jár ez az ember. Hogy én adtam egy kis körönfeketényi segítséget, ennivalót, vizet, cipőt, lábbelit, de hát vajon elérte a célját, lesz-e támasza. Hát ezek, és hát én már többet nem tudok tenni, egy imádságban tudok utána jönni, akkor azért imádkozom, hogy Isten adjon neki kimenetelt ebből a helyzetből, nem önszántából lerontott élhető ember, hanem egy, ahogy elmondta, egy állami gondozásban felnőtt fiatal ember, akinek sok törése van az élet eddig útján.
Még egy kérdés így a beszélgetésünk végén. Mit javasol azoknak, akik még egyáltalán nem imádkoztak, de mondjuk éppen hallgatják ezt a beszélgetést, vagy úgy gondolják, hogy ők annyira bűnösök, hogy nem méltóak arra, hogy imádkozzanak?
Minél bűnösebb, annál méltóbb. Azonnal...
Ez érdekes, paradoxonnak szokták nevezni.
Hát gondolkodjon rajta minden kedves hallgató. Azt gondolom, hogy imádkozni azért nem szoktunk, vagy szoktak, mert nem jól értelmezik. Isten nagyon-nagyon közel van. Jézusban annyira közel jött, annyira emberré lett, magára vállalta emberi formában a tehertételünket, kifejezte, hogy nagyon akar bennünket. És az imádkozás az egy nagyon egyszerű, közvetlen beszélgetés. Beszéd a mi oldalunkról. Tehát megszólítjuk Istennek, Uramnak, mindenhatónak, ahogy tetszik, és mondjuk el neki. És már, amikor ez megtörténik, elmondja a kedves hallgató Istennek az örömét, hiányát, bánatát, kérdését, ahogy az egyik bibliai történetben meg a költő használja, parafrazálja ezt a dolgot, hogy hiszek, légy segítségül az én hitetlenségemen. Szeretnék imádkozni, de nem tudok. Ez az imádság, kérem. Ez az imádság, amikor bevallom neki, hogy figyelj, én ezt szeretném, ahogy mások csinálják, de nem tudom, azt már benne vagyunk a kellős közepén az imádkozásnak, hát ezt csak folytatni lehet, vagy folytatni kell.
Nagyon köszönjük, Esperes úr, áldás, békességet.
Békességet.
Kedves hallgatóink, a gyülekezeti életben is számtalanszor megtapasztalta már az imádkozás csodáját egy-egy gyógyulással kapcsolatban a Nyírségi Református Egyházmegye esperese. Dr. Gál Sándor személyes tapasztalatait osztotta meg velünk az iminti percekben, mint ahogyan fogalmazott, nagyszerű, hogy bárhol vagyunk, működik a vonal, Isten nagyon közel van hozzánk, és az, hogy emberré lett, azt mutatja, hogy nagyon akar bennünket. Ne féljünk elmondani neki dolgainkat. A riporter Gál Tamás volt.